Kassák Lajos, Angyalföld, 19. rész. Alig néhány napja volt az új szolgálatban, s már is tudott mindent. Kiismerte a gazdája kedvét, s szívesen alkalmazkodott hozzá. Mi is volt az ő dolga? Ha jól meggondolja, semmi. A doktor kedélyes aglegény volt, ősz hajjal, s gyönge, rózsaszínű arcbőrrel, ami finom, elfonnyadt almák színéhez hasonlított. Két lakószobája volt, előttük egy nagy rendelő, amiből egy kis fülke nyílott, s ezt laboratóriumnak nevezték. A hal volt a páciensek várószobája, barna bőrgarnitúrával, középen nagy, kerek asztallal, ami mindenféle képes újságok hevertek. Ennek a várószobának, a rendelőnek és a laboratóriumnak a rendben tartására vállalkozott Miklós. Sokkal előkelőbb állás ez, mint előzőleg a kereskedőnél. A fizetése is valamivel jobb volt, s egy keskeny, vörös csíkkal körülfogott sapkát kellett viselnie. Határozottan elégedettnek érezte magát. Reggel 9-re ment szolgálatba, s mire a rendelés megkezdődött, játszva elvégezhette a dolgát. Este 6-kor tiszta ruhában, fején a csíkos sapkával, szabad ember lett. S kérdezni se kellett, s mindenkinek szívesen beszélt erről az új állásáról. Milyen különös szagokkal van tele a ruhád, mondta neki az anyja esténként. Azt mondhatnám, a falakon át is megérzem, hogy bejöttél az udvarba. Miklós komolykodón válaszolt. A különféle orvosságoknak különféle szaguk van, és ezek a szagok beleeszik magukat az ember ruhájába. Én szeretem ezeket a szagokat, nem büdösek ezek, csak erősek. És jól esik, ha megcsavargatják az orromat. Kicsit olyan halálszagok ezek. Az orvosság éppen a betegség ellen van. És vannak nálunk olyan orvosságok is, amiket ha megszagol az ember, egészen átváltozik körülötte a világ. Az anya nem tudta elfogadni a fiú okoskodásait. Mikor a ruhákat kefélte, mindig a halál illatát érezte maga körül terjengeri, s jobb szerette volna, ha a fia máshova, valami vidámabb helyre járt volna dolgozni. Hogyan is lehetnek emberek, akik hosszú éveken át bajlódni tudnak a mindenféle betegekkel, anélkül, hogy ők maguk belepusztulnának veszedelmes mesterségükbe? Kemény és érzéketlen szívük van az ilyeneknek, és ezért is irtózik ő az orvosoktól. És most látja, hogy milyen különbség van az anya és az ő fia természete között. Ha reggel elmegy a fiú, ő egy kicsit nyitva hagyja utána az ajtót. Az erős szagoktól émelyeg a gyomra, talán a kávéját sem tudná meginni az ilyen levegőben. Miklós jókedvel állított be a helyére. A doktor ilyenkor ment el a kórházba, s ő órákon át egy öreg asszonnyal maradt egyedül a lakásban. Az asszony a két lakószobát takarította, ő a rendelőt, s a másik két helyiséget. Fütyörészve mozgott, jött, ment a falak között, s a pajkos fügyszó, mint valami láthatatlan madár röpködött a nyitva hagyott szobákban. A rendelő ablakain lehúzható fehér vászonyfüggönyök voltak. Ezeket ilyenkor fölengedte, a tiszta üvegeken át betódult a nap, s megcsillantotta a fehér bútorokat, s az üvegpolcokon sorakozó nikkel műszereket. Olyan tiszta és hűvös volt itt minden, akárha a levegő is ki lenne szivattyúzva ebből a helyiségből. Középütt, a fehér vaslábakon állt a műtőasztal, nagy fehér lepedővel letakartan. Miklós sokszor nézegette már ezt a szerkezetet, megtapogatta, és közben furcsa gondolatok burjánoztak ki az eszében. Szeretett volna bent lenni a rendelőben, amikor valaki fekszik ezen az asztalon, tudta, hogy ide mezítelenül szállnak fel az emberek, s hány barna és szőke nő lép be ide naponta. De a rendelés idejében nem volt szabad bekukkantania. Kint üldögélt vagy áldogált a várószobában. Ha csöngettek, kinyitotta az ajtót, lesegítette az érkezők felső ruháját, fölakasztotta azokat a fogasokra, és készenlétben maradt mindenki rendelkezésére. Pelgyógyász volt az orvos, s legtöbbnyire szépen öltözött, fiatal nők üldögéltek a várószobában. Miklós nem tolakodón, de mégis állandóan figyelte ezeket a nőket, mint valami titokzatos, csinos holmikat. Értékelt, és gondolatban találgatta a betegségüket. Vadak és összekuszáltak voltak ezek a gondolatai, s olyan intenzíven élte őket, hogy néha majdnem elszédülten állt az ajtófának támaszkodva. S voltak a nők között, akik szóba álltak vele, ilyenkor idegesen feszengett, az arcbőre átpirosodott, s úgy érezte, mintha mezítelenül állna, ott a ravaszkodó és kíváncsi idegen szemek előtt. A kérdezősködő bement a rendelőbe, ő odaállt az ablakhoz, és elszédülten kibámult a világba. Tarka ruhába öltözött emberek jártak alatta, lenn az utcában, a szemben lévő ablakokon ragyogott a napfény, egy torony felső része látszott ki a háztetők közül, mint egy távoli csillag, ragyogott a megaranyozott hegye. Könnyű, rózsaszín felhők voltak az égen. Miklós utánuk nézett, s látta, hogy elvesznek azok a külváros, sötét füstburkaiban. Milyen messze volt ő most attól a vidéktől? Még egészen fiatal ember, de már határozottan érzi az itteni és ottani világ között lévő végtelen különbségeket. Itt a fény és tisztaság virágzik, ott a munka és a nyomorúság gyötrődik a fekete ég alatt. Kétségtelenül, itt sokkal szebb és jobb az élet. S ő érezte, hogy mégsem tudna azoktól elszakadni ott. Estére, borravalókkal a zsebében, s a rokonság érzésével ment kifelé hozzájuk. Még egészen világos volt, derűs, hangoskodó délután. Fölkapaszkodott az egyik villamosra, amelyik a Liget felé csörömpölt. Megzsúfolt volt a kocsi, nők és férfiak álltak egymáshoz szorultan. Miklós ott préselődött közöttük, s a könnyű ruhákon át megérezte az asszonyok szagát. Egy fekete hajú, dús szemöldökű fiatalasszony mellett állt szorosan, a válla hegyével érezte az asszony mellének ruganyos puhaságát. S aztán érezte, hogy milyen forróságokkal átfűtött ez a test, valósággal égette a vállát. Úgy tett, mintha meggondolás nélkül mozgolódna, még jobban hozzá tudta szorítani magát az asszonyhoz. A szíve gyorsan és hangosan dobogott. Milyen szép az élet, gondolta, s milyen jó lehet annak az embernek, akinek egy ilyen húsos, meleg asszony a felesége. Vajon eléri-e egyszer ő is ezeket az örömeket? Most úgy tele van kívánkozásokkal, hogy alig tudja visszatartani magát. Szeretne hozzányúlni, megfogni a kezével ezt az eleven testet és szorítani rajta egyet, érzéssel s valami oktalanul elvadult haraggal telten. Ha már idősebb lenne, s már elegendő pénze is lenne hozzá, akkor most bizonyosan megszólítaná ezt a nőt, s az hiába is védekezne, nem engedné ki a szorításából. S ha mégis az volna az erősebb, akkor itt áll vele szemben egy másik, ennek is fekete a haja, s kékek a szemei, mint valami kerek, nagy gyöngyök. Nézi, nézi, látja, hogy ennek nem lehetnek olyan mellei, mint a másiknak, de ez nem jelent semmit. Egyiknek a melle, másiknak a szeme, s a harmadiknak már a kis rózsaszínű fülei csábítják őt, amint félig kibújnak a szürke hajak közül. Úgy érzi magát az ögykörődő villamoson, a megáporodott levegőben, akárha egy szédítő kertben volna, s ó jaj, tilalomfákkal van teleültetve az egész kert. Ne csibészkedjen, mert kidobatom a kocsiból. Az első pillanatban nem is tudta, hogy neki szólnak ezek a pörlekedő hangok, aztán föléjött, megriadt szemekkel nézett rá a mellette álló nőre. Jobb kezét hirtelen ijedelemmel a nadrág zsebébe dugta. Nekem tetszett szólni, kérdezte, és körülkapta a tekintetét a bámészkodó embereken. Szemtelen kölyök, az ilyeneket csak a kocsi peronnyára kéne fölengedni. Miklós védekezni akar, de már akadtak, akik a nő pártján. Beleszóltak a harcba, egyszerre fenyegetővé vált körülötte a világ. Olyan lett, mint valami hirtelen meggyávult tigris. Támadon ugrani szeretett volna, s behúzott nyakkal, leselkedett maga köré. Egy hasas, kivörösödött úr előre furakodott a kocsiban, már egészen ott állt a fiú mellett, s keretes, nagy szemüvege mellől veszedelmesen villogtatta a szemeit. Miklós szó nélkül nézett rá, várta, hogy a nagy darab ember mindjárt az ökleivel is rátámad, de az csak lefetyelte a szavakat, s a fiú most látta, mikor beszél, fölle mozognak a sárga műfogai. Ez a furcsa látvány annyira felingerelte, hogy megfeledkezett róla, hogy ő még csak egy íretlen, lenézett kamasz ebben az ellenséges gyülekezetben. Mit akar tőlem az úr? Mondta kihívóan. Nem csináltam semmit, s különben is az úr nem rendőr, hogy beleavatkozzon a másik dolgába. Jó-jó, ismerjük már az ilyen külvárosi csirkefogókat, hápogta a kövérember. A feje még jobban kivörösödött, dagadt ujjaival idegesen kapkodott a füleibe akasztott szemüvegéhez. Nem is érti az ember, hol van itt a rend, hogy ilyeneket nem tiltanak le a kocsiról. Nagyon helyesen tetszett mondani, nagysád. A peronra az ilyenekkel, a hátsó lépcsőre. Miklós belevadult a szájaskodásba. Én is olyan ember vagyok, mint az úr. Én is megfizettem a jegyemet. A kalauza kocsi másik végén dolgozott, oda-oda nézett a pörlekedőkre, de azért nem hagyta abba a munkáját. Éppen egy kartonruhás lánynak adta át a jegyet. Nedves tenyerével megszorította a jegyért nyúló lány két ujját. Jegyet kérem, kiáltotta vidáman. Kinek nincs még jegye? Miklós már egészen szabadon feleselt. Nem is gondolt rá, hogy valami komolyabb baj is történhetik vele, mikor egyszerre csak elsötétült előtte a világ, s fájdalmasan érezte, hogy valaki összemarkolja az arcát, az orra majd eltörlik az erős szorítás alatt. Elfulladt hangon felordított. A szorítás engedett, könnyes szemekkel merett a támadójára. Egy csontos fiatalember állt előtte, kedélyesen vigyorgott. Jó volt? Kérdezte. Egy kis masszázs nem árt az ember egészségének. Miklós 10 körmével nekiugrott az ellenségének. De mielőtt még kárt tehetett volna benne, az már lefogta a két hadonászó karját, s ő jajgatva megint felordított. Dobják le, kiabálták a kocsiban egyszerre össze-vissza. Ki ennek a kocsinak a vezetője? Dobják le, hol a kalauz? A kocsi megállott, s a gyereknek le kellett szállnia. A csíkos sapkáját, mint valami elgyűrt rongyot, utána dobták. Olyan volt, mint valami felhetszelt kakas. Szaladt a kocsi mellett, és kiabált, és fenyegetőzött. Gyere le, ha olyan nagy hős vagy, gyere le, itt majd elbánok veled. Az út közepén két rendőr áldogált. Meglátták a futó és ordítozó gyereket. Egyikük előrelépett, és megfenyegette. Miklós abba hagyta a hiába való rohanást, még eldörmögött magában néhány átkozódást, aztán átsurrant a hintókkal és autókkal teli főúton, és becsavargott a ligetbe. Elfakult színekben alkonyodott. Az utak mentén két oldalt mozdulatlanul áldogáltak a fák, koronájuk szürke volt a megüllepedett portól, itt-ott madarak rikoltottak fel a sűrűségből. Fönt a magasban, mint egy hatalmas, zöldeskék folyó folyt el az ég, a fák fölött. Miklósnak érzékenyen figyeltek az idegei. Élt, és megnagyobbodott, és kiismerhetetlen volt körülötte minden. Az emberek, akik szembe jöttek vele, mintha víz alatt jártak volna, összemosódott foltokban imbolyogtak. Látta az összekapcsolódó mozdulataikat, és hallotta, hogy beszélgetnek, de valamennyien úgy ejtették ki a hangokat, mintha idegen vidékről lennének, s mindenki másnak értelmetlenül csak egymáshoz szólnának. csak egy öreg ember hangjában találta meg az értelmet. Szép ősszakálla volt az öregnek, a friss bőre, mintha ki lett volna festve. Egy sereg egyenruhás gyerek után futkározott. Ügyetlen gyerek tempóval dirigált közöttük. Valamilyen árvaházi csoport volt ez az öreg nevelőjével, úgy zajongtak, mint a fiatal csirkék a szürke atyatyúk körül. A padokon szerelmes párok üldögéltek, a gyerekek huncutkodón oda-oda szaladtak hozzájuk, s talán nem is tudták, miért ugráltak, kiabáltak előttük, aztán megint csoportosan tovább indultak. Miklóst is magával ragadta ez a lármázó jókedv, s minden oktalan keserűségeken túl legjobban szeretett volna ezek közé az ártatlan emberborjuk közé vegyülni, s nevetgélni, teli tüdővel bele kiabálni az elmerülő estébe. De ő már a túlsó parton jár, s nincsenek utak, amelyek visszavezethetnének kisöccsei közé. Ő most abban a korban van, amikor se ide, se oda nem tartozik, mikor mindenből csak a keserűség és szomorúság jut ki az ő részére. Ha szárnyai lennének, mint a madaraknak, fölszállna a magasba is, ott úszna az ég és föld között, éjséggel a begyében, és fájdalmasan hangzó dalokkal a csőrében. Tele van kötve a földhöz, itt vándorol mi közöttünk, s mi meg hiába próbálunk segíteni rajta. Érintésünkre kicsordul belőle az élet, sisteregve szétfut, és sebesre marja a kemény, durva földet. Gyűlöl bennünket és fél tőlünk. Szeret bennünket és föllázad ellenünk. Nálunk akar maradni és átmegy közöttünk, mintha észre sem venne bennünket. Bent a szédülő ringlispílek, repülőhinták, ordító barlangok között csavargott, pajtásokat keresett és senkivel nem tudott összetalálkozni. Keserű volt a szája, vett magának tarka, édes cukrot, aztán megutálta az édességet, vett magának citromot, belekóstolt és lútbőrözőn eldobta. Bekívánkozott a kocsmákba. Mintha égett volna a belseje, szomjazott és éhezett valamire, de hogy mire, azt maga sem tudta magának megmondani. Az egyik nagy kertvendéglőben katonazani játszott, s a sárga trombiták eszeveszetten harsogtak, a dobok dörögtek, mint az Isten mennydörgése, s a vendéglő előtti úton hullámoztak és nyüzsögtek az emberek, mint a fölkerekedett méraj. Egy ideig még ott kószált bent a tömegben, aztán elindult hazafelé. Ebben a negyedben már csönd volt. A házak vakon üldögéltek a homályban, két-három ember tanakodott az utcasarkokon, az útközépen hosszú lépésekkel jártak a rendőrök. Mint ahogyan azt most esténként tenni szokta, lekanyarodott az egyenes útról, s az egyik mellékutcába tért, arra felé, ahol a Schuster műhelye volt. Megállt az egyik ház előtt, két ujját a szájába tette, és hívogató hangon füttyentett kétszer-háromszor. Egy becsukott boltajtó előtt állt, az ajtó fölött szennyes kis ablakon át látni lehetett, hogy odabenn még dolgoznak a Schusterek. Látni lehetett az ingrevet között emberek meggörbült hátát, a fonalat húzó és kalapáccsal dolgozó karjaik árnyéka ide-oda imbolygott a plafonon. Miklós várt kicsit, aztán újból füttyentett. Meghallották. Imre bácsi odajött a kis ablakhoz és intett neki. Néhány pillanat múlva kinyílott a boltajtó és kilépett rajta a Schuster, s a fél válláról kincibálta rá a kabátot. Nem jöttél volna, értem. Ma talán reggelig is robotoltam volna. Miklós mondott valamit, olyas valamit, amire talán felelnie se kellett volna a másiknak, de az mindig tele volt, csak éppen meg kellett érinteni, és úgy hulladtak ki belőle a szavak, mint valami fölborult kosárból a tarka, csörömpölő holmi. Végre, mikor a gyerek szóhoz jutott, azt mondta. Én a tized részét se dolgozom annak, amit az Imre bácsi, és higgy el, hogy néha mégis olyan szomorú és elégedetlen vagyok mindennel. Tudja az ördög, hogy miért van ez így? Én még csak egy gyerek vagyok, nem igaz? Vannak gyerekek, mondta a Schuster, akik már ilyen elégedetlenséggel jönnek a világra. Én is ilyen forma gyerek voltam, és sokszor gondoltam már rá, hogy bizonyára rossz kor vagy rossz helyre születtünk. De aztán azt mondom, mi is lenne ebből az egész világból, ha itt-ott elégedetlenek is nem csöppennének bele. Megrohadna itt minden. Az emberek fölfalnák egymást, és így legalább mi szót emelünk a gazságok ellen. Mi vagyunk a gyöngébbek, és bizony nekünk kell a legnehezebb munkára vállalkoznunk. Vigyázz hát magadra. Lehet, hogy nagy értékek vannak a te nagy elégedetlenségedben. Lehet, hogy eljön az az idő, amikor nekünk néhányunknak kell helytállnunk, azokért a nem törődöm fráterekért is, akik most ezrével és tízezrével kínlódnak ezen a földön, anélkül, hogy csak gondolnának is saját kínjaikkal. Miért is élnek az ilyen emberek? Hát nem látják ezek, hogy mi minden szép és jó van ebben az életben, amit ők meg sem nézhetnek, meg sem szagolhatnak. Ó, barátocskám, mit tudsz te még a dolgok rendjéből? Miklós már több ízben rászánta magát, hogy elmondja a Schusternek azt, ami délután történt vele, de látta, ahogy ez most lépésről lépésre jobban neki keseredik. Nem mert előre jönni az ő kis bajaival. Hallgatott és segített szomorkodni a másiknak. Lassú, sétáló lépésekben haladtak, cipőik hangosan topogtak a földön, és a szavaik kongtak az estében. A fiamból a bolembert faragok, folytatta a Schuster. Azt akarom, hogy kemény, becsületes ember legyen belőle. Nem várhatunk mi szegény emberek a prófétákra, hogy megváltsanak bennünket. Kétségtelen, hogy mi nekünk magunknak kell itt rendet teremteni. 14 órát dolgoztam máma, barátocskám. Hát embernek való ez a sor. És az inasok még fönnmaradtak. Olyanok ezek, mint az árnyékok. Valaki idegentől függ minden mozdulatuk, s miért? Talán nekik nincsen szívük meg agyvelejük, amivel érezni és gondolkodni tudnak. A gyerek nem tudott hozzászólni ehhez a beszédhez, de érezte, hogy igazságok és megfeneklett erők vesztegelnek ezekben a szavakban. Megütötték a halántékát, és beleszivárogtak a vérébe, és most együtt érzett a Schusterrel, jobban, mint az anyjával. Most is azt érezte, amit mindig, valahányszor ezzel az emberrel együtt volt. A másik beszél, ő hallgat, és érzi, hogy akaratban és erőben hogyan nő túl önmaga kicsiségén.